Space Junkie Podcast. És akkor sziasztok! Ismételten visszatértünk. Itt van velünk ismét Tomi.
Sziasztok!
Őt egyébként a Space Junkie oldalról ismerhetitek, ő rendszeres cikkíró, tehát ő is szerves része a Space Junkie ökoszisztémának, és remélhetőleg a jövőben egyre többet fogjátok majd látni. Fölötte itt van Dávid.
Sziasztok!
Fölötte pedig itt van Szabi, sziasztok! És mi hárman leszünk a házigazdátok. Kicsit álmosan, nem mondom, hogy nem, de még mindig, ahogy az angol mondja, alive and kicking, úgyhogy még mindig élünk és virulunk. Jó, oké. Akkor én azt mondom, hogy kezdjük is el, mert sok mondandónk van. Ugye ebben a műsorban egyrészt érinteni fogjuk a 2020-as marsi küldetéseket, áttekintjük, hogy mi történt, milyen küldetések irányultak a Marsra. Természetesen ezek 2021-ben kulminálódtak, hogy kicsit kislac is legyek, kulminálódtak. Valamint ugye a szokásos Starship, Starbase fejleményeket hoztuk még nektek. Úgyhogy akkor én nem is húzom tovább az időt. Tomi, tiéd a szó.
Köszi. Sziasztok újra. Hát ugye arra gondoltunk, hogy lassan már egy éve, hogy elkezdődtek a marsi küldetések. Ugye februárban nagyjából landolt is, vagy hát nem landolt, mert ugye nem mindenki landolt, de februárban szépen megérkezett neki a Marshoz. És arra gondoltunk, hogy áttekintjük azt, hogy mi is történt eddig ott, hol tartanak, és mi várható ezután. Úgyhogy kezdenénk is a Hope űrszondával, ami az Egyesült Arab Emírségek űrhivatalának az űrszondája. Ez 2020. július 19-én indult el a Marsra, és 2021. február 9-én érkezett meg. Ugye itt fontos megjegyezni, hogy a három ország közül ez az egyetlen, aki nem szállt le a Marsra, de ez nem is baj, mert így is nagy sikert értek el, hiszen ez volt az első ilyen próbálkozásuk. A Mars körül egy elliptikus pályára álltak, a legalacsonyabb pályamagassága 20 000 km, a legmagasabb pedig 43 000 km, ami azt jelenti, hogy nagyjából 55 óra, amíg egyszer megkerüli a vörös bolygót. És nagyjából 10 napba telik neki, amíg az egész felszínt lefedi. A szondának a feladata és a célja leginkább az, hogy a múltban lezajlott drasztikus klímaváltozás okát kiderítsék. Nyilván tanulni akarnak belőle, hogy a Földön ez vajon megismétlődhet-e, nyilván emberi beavatkozások nélkül, de ebbe most nem menjünk bele, mert nem ez a műsor témája. A másik fontos feladata a hidrogén és az oxigén vesztésének tanulmányozása a Mars légkörében. Itt arról van szó, hogy az oxigén és a hidrogén és a különböző gázok azok elég keményen szöknek a Mars légköréből. Hát ugye a gravitáció se akkora, mint a Földön, úgyhogy ez lesz az egyik oka, hogy nem tudja megtartani, a másik oka pedig a mágneses térnek a hiánya. De nyilván ezt majd a kutatók jobban meg fogják tudni mondani az egyes mérési adatokból. Illetve mérik a Mars légkörének az alsó és a felső rétege közötti különbségeket, vagy hát kapcsolatokat is. Elég sok eredmény született már különböző mérésekből. Ultraibolya spektrométerük segítségével hidrogén és oxigén, valamint szénmonoxid jelenlétét mutatták ki a légkörben, illetve a kicsit a légkör felsőbb részein is. Az infravörös spektrométerével sikerült megmérniük a Marsnak a felszíni hőmérsékletét, valamint a légkörének a hőmérsékletét, illetve ennek folyamatos monitorozásával a hőmérsékletváltozásokat is meg tudják mérni, valamint nagy felbontású képeket készítenek az űrből a Mars egyedi felszíni formáiról, például az Olympus Monsról, ami a legmagasabb hegy, illetve vulkán a naprendszerben 22 kilométeres magasságával.
Hihetetlen.
Összehasonlításképpen a Mount Everest itt a Földön ugye 8,8 kilométer magas, úgyhogy több, mint a duplájával.
Hozzá kell tenni, ugye, hogy ott nincsen, tehát nincs tenger, mert ugye ez a tengerszinthez mérten, míg a Marson ugye nincsen ilyen felállás, tehát ott a, nem tudom, a legalacsonyabb pontot veszik talán, vagy nem tudom pontosan, hogy állapítják meg a magasságot, de mindegy, ettől független is a legnagyobb.
Hát szerintem egy mediánnal, ebben nem vagyok biztos, de szerintem biztos, hogy, vagy hát nem vagyok biztos benne, de egy közép értékkel számolnak, mert ahogy mondtad, nincsen tenger, tehát nem lehet a tengerszinthez viszonyítani a magasságot, úgyhogy...
Igen.
Oda van kérdezi, hogy nem 28 kilométer magas. Én 22-re emlékszem, de lehet, hogy 28, nem tudom.
Mindjárt tegnap utána nézzünk meg, addig. Lehet, hogy...
Tény és való a legmagasabb. Ja.
Így van. Ezen a 6 kilométeren már nem veszünk össze. Illetve még itt kiemelném a Cerberus Fossé árokrendszerről készített képét, ami azért érdekes, mert ugye az InSight szonda erről a területről rengeteg marslengést észlelt. Ugye tudni kell azt, hogy a Marson nincsenek olyan lemeztektonikai mozgások és kőzetlemezek, amik a földrengéseket előidéznék, úgyhogy a földrengésnek az okának azt feltételezik, hogy vagy a bolygó hűlése az oka, tehát ahogy hűl, úgy repedezik a kéreg, vagy pedig amiatt, hogy az egyes vulkáni tevékenységeknek a morajlása, például nagyobb szikláknak a gördülése és hasonlók idézhetik elő ezeket a rengéseket. Jó. A Hope szondának a küldetését 2 évre tervezték, ennek ugye februárban jár le az első éve, de hogyha minden jól megy, akkor úgyis meg fogják hosszabbítani, és eddig nagyon sikeres. Hát azt olvastam, hogy 100 gigabájt adat már vissza is jött a Földre, és létrehoztak az Arab Emirátusok űrügynöksége létrehozott egy weboldalt, ahova regisztrációval mindenki tud szemezgetni az adatokból. Én beregisztráltam, de megmondom őszintén, hogy még nem sikerült megfejtenem a működését, de majd még nézegetni fogom. Jó, akkor léphetünk tovább, de még Ázsiában maradunk. A Tianwen-1 egy űrszonda és a Chuzung marsjáróról lesz szó, ami a kínai űrügynökség szondája. Ugye ez lényegében egy 2-1 eszköz, mert egy űrszonda és egy marsjáró is indult a Marsra. 2021. február 10-én érkezett meg, de ekkor még nem szállt le, az csak később, május 15-én. Itt lényeges különbség van a NASA-hoz képest, mert ők a fokozatosság elvét követték, a NASA meg úgymond telibe lőtte a vörös bolygót. A szabad így fogalmazni, mert ugye ők nem álltak pályára, hanem bum, be a légkörbe.
Hát azért nekik nem az első szondájuk már, mert vagy roverjük, mert szóval már mondhatni kicsit tapasztaltabbak, igen.
Igen. Az Elysium Planitia síkságon szállt le, és igazából a NASA-nak az MRO szondája is megörökítette a landolás felét, tehát a konkurencia azért követi az eseményeket. A tudományos feladatai jóval sokrétűbbek, mint a Hope űrszondának, de hát ugye ez nem is csoda, mert egy marsjáró is csatlakozott a küldetéshez. Egyrészt a Marsnak a geológiai szerkezetét vizsgálják, ezt folyómedrekben, vulkánokban, a sarkok jégtakaróinál, illetve a szélerózióval érintett területeken. Kutatják a múltbéli élet bizonyítékait, felszíni térképeket készítenek, talajösszetételt és vízégeloszlást vizsgálnak, valamint a marsi légkör, különösen az ionoszférát is vizsgálják. Itt ugye tudni kell, hogy a két eszköz egymást kiegészítve működik, tehát a az űrszonda és a rover azok párhuzamosan végeznek különböző méréseket. Nyilván kőzetmintákat az csak a rover tud, de az űrszonda is az űrből történő mérésekkel hozzájárul ezekhez a kutatásokhoz. Hát az a baj, hogy a kínai űrügynökségtől sok olyan nyíltságot nem kapunk, mint a NASA-tól, tehát tudományos értekezéseket sem nagyon lehet olvasni arról, hogy eddig mit állapítottak meg. Az biztos, hogy nagyon szép képek jöttek vissza tőlük a Marsról. Ugye ők voltak azok, akik leraktak egy kamerát a Marsra, és roverrel átgurultak felette. A kamera meg ugye vezeték nélküli kapcsolaton átküldte a készített képet. Tehát a NASA-val ellentétben ők nem szelfizgetnek, hanem úgymond egy harmadik fél készíti a fotókat a roverről. Illetve másik jellegzetes kép az volt, amikor odament, vagy hát elhaladt a leszálló egység mellett, és látható volt, hogyan csapódott az a marsi felszínbe, illetve ott voltak mellette még a kinyílt ejtőernyők is. A rovernek az elsődleges célkitűzése teljesült, több mint 1000 kilométert tett meg, erről van egy kép is, Szabi, nem tudom, meg tudod-e azt mutatni.
Igen.
Ugye dél felé haladt, ez még egy korábbi kép, augusztus 15-én készült, ennél már tovább haladt, és ami még jobb hír, hogy meghosszabbítják ennek is a küldetését, és még tovább déli irányba fog menni, további kőzetmintákat vizsgálva, és egy feltételezett óceán medrét fogja kutatni. Ez a terep már lényegesebben bonyolultabb lesz a marsjáró számára, mint az eddigiek. A keringő egység sem hagyja abba a munkát. Ott az lesz a változás mostantól, hogy eddig az volt a feladata, hogy a kapcsolatot megteremtse a rover és a földi űrközpont között. És
itt még csak egy pillanatra most betettem ugye a rover, ahogy áthajtotta ugye a kamera fölött, ez egy zseniális felvétel egyébként. Tehát maga az a tény, hogy egy másik bolygóról jönnek ezek a felvételek. Tehát őrület. Tehát ha nem tudnám, hogy igazi, azt hinném, hogy CGI.
Igen, egyébként hangot is rögzített ez a kamera.
Aha. Hihetetlen. Azt esetleg várjam, próbálom ráadni. Nem tudom, hogy kimegye. Pillanat. Aha, valamennyire lehet hallani. Oké. Ez egy kuriózum mindenképpen.
Az biztos.
Igen?
Hát ebben ők voltak az elsők.
Abszolút.
Illetve, hát igen. Mondjuk az Ingenuity-t harmadik félnek nevezzük, akkor ugye a NASA megelőzte őket, mert ő is az Ingenuity-val is készítette képet a Marson, de most ez lényegtelen úgyis. A kínaiaktól ez szép eredmény, és amennyire fejlődnek, ők még nagy dolgokra lesznek képesek, és ezt igazából 2000... Igen?
Bocsánat. Azt akartam kérdezni, hogy ennek a fotónak mi a sztoria alapvetően? Mert ugye ez a...
Hát ez a leszálló egység.
Igen, meg ugye a...
Hát ugye úgy volt, hogy letette ugye a rovert, vagy ugye, hát ugye a rover egy helyen földet, vagy idézőben földet ért, talajt ért.
Marsot ért.
Mondjuk úgy, Marsot ért, igen. És ugye a leszálló egység az ugye utána elrepült messzire, és utána nem tudom, pár száz méterrel arrébb ért megint talajt, és először oda ment megnézni a rover azt az egységet, ami lényegében ugye talajra helyezte. Tehát ez az a kép.
Mert szerintem ilyet még...
A leszállási helytől van.
Igen, ilyet még szerintem senki nem csinált, se a NASA, se senki, hogy konkrétan oda vezették a rovert, és megnézték.
Hát megnézték, hogy mi vitte oda.
Ez tök jó. Szerintem. Jó, ne haragudj, ugye a Tianwen orbiterről kezdtél elmondani még.
Ugye eddig az volt az elsődleges feladata, hogy megteremtse az összeköttetést a földi irányítás és a rover között. Uh-huh. Azonban most, hogy a rover már teljesítette a küldetését, igaz, hogy meg lesz hosszabbítva, de a Tianwen-t átállítják egy tudományos pályára, és sokkal jobban fókuszálni fog a tudományos küldetésére. Uh-huh. Ez viszont azzal jár, hogy a rover felett ritkábban fog elhaladni, így a rovertől ritkábban fognak életjelet kapni, de nyilván majd azért ezt számításba veszik a feladatok kiosztásánál, uh-huh. illetve az adatok érkezésénél. Még azt elmondanám, hogy ugye említettem, hogy Kína még nagy dolgokra lesz képes. Ez az egész most egy demonstrációs küldetés is, és 2030-ra ők már tervezik az olyan küldetést, hogy marsi kőzetmintákat hozzanak vissza a bolygóról, ami szintén nem kis szó. Ugye a NASA is ez irányba fog elhaladni, ezt majd úgy is mondom a
Perseverance-nél. Blokknál, igen.
Így van, de ebből látszik, hogy Kína is komolyan gondolja a marskutatást, és komolyan számításba is kell őket venni, de ezt a űrkutatás más területén is láthatjuk.
Uh-huh. Közben mutatják ezt a térképet, amit az előbb mi is beraktunk. Azt nézem, hogy ez még egy korábbi verzió volt szerintem. Jó, oké.
Jó, akkor a Perseverance és az Ingenuity párosa, ők ugye 2020 júliusában indultak útnak utolsóként, és 2021. február 18-án szálltak le a Jezero kráterben. Hát itt jóval több tudományos adatunk van, és rengeteg cikk is született ebből az oldalunkon.
És még közvetítettük is a leszállást.
Így van.
Zárójelben.
Így van. Rögtön az első nagy dobása az volt, hogy a MOXI nevű tudományos műszerével sikerült a Mars légkörében lévő széndioxidból oxigént előállítani. Ez egy nagyjából 10 kg-os és autóakkumulátor méretű műszer, ami 10 percre elegendő oxigént állított elő. Nyilván ez majd a későbbi emberes küldetéseknél lesz egetrengetően fontos. Akkor 3 mintavétel zajlott le. Ugye a Perseverance azzal a céllal ment oda, hogy kőzetmintákat gyűjt egy hát ilyen tubusba, azt lezárja, elraktározza ideiglenesen, és majd hátra fogja hagyni később a 2030-as években induló NASA ESA a közös küldetésekre. Azt még nem tudom, hogy szerintem ők sem beszéltek még erről, hogy egy helyen hagyják-e hátra a mintákat, ami ugye sokkal kockázatosabb, vagy pedig több helyen szétszorva, és majd az eszközzel összegyűjtögetik őket szépen. Ez majd idővel el fog dőlni. Én úgy tudom, hogy itt még semmi konkrétum nincsen, tehát nem álltak neki komolyabban az eszközök gyártásának. Tehát még csak a tervezés zajlik, úgy tudom, nem tudom, ti hallottatok erről mást?
Igen, még eléggé bizonytalan a dolog. Tervek vannak, de nem tudom, hogy milyen fázisba lépett a dolog, de azért ez így, sokan kifogásolták, hogy talán ez így nem a leghatékonyabb módja, hogy jó, gyűjtögetjük, aztán majd összegyűjtjük. Az alapötlet azért jó, mert ezekben a tubusokban a mostani állapotot konzerválják, tehát így biztosan nem lesz meg az esélye, hogy bármilyen földről oda cipelt organizmust, vagy bármilyen szennyeződést tartalmazzon. Tehát az alapötlet nem rossz egyáltalán, csak hát ugye egyelőre még olyan, mint a kutya vacsorája, hogy ugye ez majd még mikor fog visszakerülni a földre, az majd még egy, tehát azt majd még egy szerkezet Mars körüli pályára állítja, az dokkol egy másik szerkezettel, és majd úgy jön vissza. Tehát nem lehetetlen, most kicsit komplikált.
Igen, tehát ahhoz képest, hogy nyilván azért ezt nem tavaly kezdték el ezt az egész, vagy tavaly előtt mondjuk ezt az egész missziót kitalálni, hogy így eleve azzal terveznek, hogy majd egyszer talán a következő évtizedben majd visszahozzák, az kicsit olyan furcsa terv, tehát hogy így Egy igen is, meg nem is. Tehát nem az a baj, hogy elraktározzák, mert nyilván meg kell őrizni azt, még az ember nélküli állapotát a Marsnak, de tényleg ez, hogy legalább egy évtized el fog telni addig, amíg visszakapjuk, vagy visszaérkezik a Földre ez a minta, vagy ezek a minták, azért az úgy kicsit olyan furcsa tényleg, hogy eleve, amikor kitalálták, hogy oké, akkor a Perseverance-nek ez lesz a küldetése, hogy tubusokban raktározzon el mintákat, akkor nem terveztek be eleve már egy olyan küldetést korábbra, hogy vissza is hozzák. De hát meglátjuk aztán, hogy milyen ötletekkel állnak elő a NASA-nál, ESA-nál, de tényleg az biztos, hogy egy ideig még várni kell arra, hogy marsi mintát legalábbis a NASA vagy az ESA visszahozzon.
Andi írja, hogy majd a Starship visszahozza. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én elég régen nem láttam ezt a felvételt, és azért ez a mai napig abszolút tehát észpontó. Tehát ez az ereszkedés, meg ezek a felvételek, meg ahogy a maga ez az égi ugye híd, ez ugye utána elrepül, és ez egy szürreális felvétel maradt szerintem. Hihetetlen, tényleg. Csodálatos.
És ez is első volt.
Ez is első
az
volt.
Az ilyen felvétel, így van.
Uh-huh. Igen.
A 2020-as marsi küldetések az elsők.
Igen. Igen.
Úgymond.
Még nem tartunk az Ingenuity-nél, ugye?
Nem, Várján? Még nem.
Még nem, hanem a furkálásokról teszem akkor be a képet.
Küldtem egy videót, azt beteheted esetleg.
Ja, igen.
Az úgyis hosszabb. Az a mintavételi procedúrát mutatja be, és úgyis fogok róla beszélni. Még az előző gondolatmenetre visszatérve, én abban látom a legnagyobb kockázatot, hogy egyrészt biztos jegyezni fogják a koordinátákat, de ha több helyre rakják le, akkor ahhoz egy marsjáró kell megint. A marsjáróhoz kell egy robotkar, ami azokat a mintákat összegyűjtögeti. Nyilván nem egyesével fogják lerakosgatni őket, hanem gondolom több adagban, de ahhoz megint egy külön marsjáró kell, egy nagyon precíz robotkarral, mert ugye annak a robotkarnak fognia is kell, hogy fel tudja emelni a mintákat, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy addig eltelik mondjuk 10 év alsó hangon, vagy 8, vagy 5, vagy akárhány, és azok a mintákat addig a marsi por belepi, ki tudja, hogy alakulnak ott az időjárási stb. Viszonyok, és milyen állapotban lesznek azok a dolgok, mire odaér a felmentő sereg.
Hát igen. Reméljük azért megtalálják majd a mintákat, hogyha egyszer
van, és akkor még vissza is kell őket hozni. Jó, hát majd meglátjuk ezt majd. Nálunk okosabb emberek fogják.
Biztos, hogy valamit ki fognak találni. Beszámolunk róla. Maradjunk annyiban.
10 év múlva találkozunk. Vagy 15.
Igen, és akkor itt látszik a mintavétel folyamata.
Igen,
és ugye, hogy
akkor
helyezi
rá is
bele.
Kérek. Eddig 3 darab mintavétel történt, abból az első sikertelen volt. A sikertelenség oka az volt, hogy a közet nem volt jó partner, nem működött közre. Ez azt jelenti, hogy túl porózus volt, és nem tudták kiemelni azt a közet mintát. Tehát úgy képzeljétek el, mintha valamiféle homok lenne, és egyszerűen kifolyt, vagy hát ki összeomlott, nem maradt meg abban a csőben, abban a mintavételi tubusban, amiben
túlságosan porózus volt, ugye?
Maradni. Így van, így van. Viszont a második és a harmadik sikeres volt. A mintavétel egyébként úgy zajlik, ez egy komplett procedúra, ami jó esetben pár nap alatt megvan. A második viszont nagyon elhúzódott, valószínűleg azért, mert nem akartok úgy járni, ahogy az elsőnél, szóval inkább végigkövették az egész folyamatot, mint hogy megint arra eszméljenek, hogy hoppá, nincs a tubusba semmi. És ez igazából úgy kezdődik, hogy először a közetet lecsiszolják, és a robotkar végén lévő műszerekkel megvizsgálják, hogy milyen szerkezetű az a közet, lényegében, hogy érdekes-e a tudósok számára, és hogyha igen, akkor a képen látható fúrófej fúr egy lyukat, aminek a közepén ott van egy mintavételi tubus, és ahogy kifúrja a lyukat, ugye az üreges tubusba már kerül is bele a kőzetminta. miután végzett a fúrással, igen, itt látható ez a tubus, miután végzett a fúrással, utána kiemelik, és megrázogatják egy picit, hogy, vagy hát a marsjáró magának megrázogatja, hogy a közet az teljesen
kerüljük a félreérthető dolgokat, ha lehet, jó? Családbarát felület vagyunk. Igen?
Cset mindjárt elszabadul.
Igen?
Jó, szóval az a lényeg, hogy a közetet a tubus belsejébe juttatják. Ezzel a módszerrel, és hát az elsőnél az volt a probléma, hogy miután ellenőrizték, tehát készítenek egy képet, meg megmérik a térfogatát és a súlyát is, és egyszerűen nem láttak benne semmit. Uh-huh. És ekkor jöttek rá, hogy nincsen, hogy üres, nem sikerült a mintavétel. Aztán a másodiknál már sikerült, de mindent nyomon követtek, tehát még azt is megnézték jó előre, hogy benne van-e a, vagy hát sikerült kiemelnie azt a közetmag mintát, és csak utána helyezték el véglegesen a tubusba, és utána zárták le. Közben küldtem, igen, itt a képen az előző képen látható volt a második, nem, majd csak, ez a második mintavételnek a folyamata, és amit utána látható volt, az már a sikeres mintavétel eredménye, tehát látható, hogy ott van benne a
ez csak mondjuk el, mert nekem is első látásra egy kicsit nehézséget okozott, hogy alapvetően mit látunk.
Hát ugye az a részszínű gyűrű az a mintavételi tubusnak a pereme, és akkor a benne lévő kör az pedig maga a kőzet. Ez nagyon vékony kis dolog, tehát egy ceruza vastagságú.
Tehát ez maga.
Az a kőzet, amit ki tud emelni. Így van. Ja. Rajzolhatsz is akár.
Még nem. Még nem vitt rá a lélek.
Kibontakozik később.
Bár szerintem most kiszabadult a szellem a falazból. Közben valaki sírog a vérje, hogy Tomi már csak a Blue Origin-t kell szóba hozni, és totál 18 pluszos az adás. Erről ma nem lesz szó.
Így van.
Oké.
Jó, és akkor küldtem, igen, ez az a kép, amiről most szeretnék beszélni. Itt az a kőzet látható, ezt úgy nevezték el, hogy rosett kőzet, vagy rosett szikla, és nem egy, hanem két mintát is vettek ebből. Pár nappal a második minta után egy harmadik mintavétel is megtörtént. Az is sikeres volt, viszont azt már teljesen autonóm módon végezte el a marsjáró, és egy nap alatt azt hiszem végzett is vele, tehát kifúrta a lyukat, belekerült a kőzet mag a mintavételi tubus szájába, utána sikerült mélyebbre is csúsztatni, és le is zárták a tubust, és el is raktározta. Tehát ez tényleg egy nap alatt végbe megy, míg az előző, a második mintavétel egy hétig tartott. És igazából már meg is érkeztek az első eredmények erről a kőzetről. Hát alap dolgokat osztottak meg velünk, mint például, hogy ez egy vulkanikus kőzet, és valószínűleg egy lávfolyásnak a terméke vagy maradványa, viszont még ennél sokkal több is kideríthető, meghatározható a pontos kora, megállapítható, hogy milyen ásványokból tevődik össze, illetve ebből már arra is tudnak következtetni, hogy a Jezero kráterben lévő óceán meddig volt fent, mert ez még nem biztos, hogy 50 év alatt kiszáradt, vagy hosszú éveken keresztül, évszázadokon keresztül ott volt-e az a tó.
Tehát, nyilván, hogy mennyi ideig volt folyékony halmazállapotban víz.
Így van. Így van. Jó, és egészen friss információ, hogy már a negyedik mintavétel előkészületei is zajlanak, ami azt jelenti, hogy most a marsjáró a Télszíta nevű, vagy Seita, nem tudom, hogy kell ejteni, tehát azon a területen tartózkodik. Itt feltételezik, hogy jóval idősebb kőzeteket találnak, illetve azt is, hogy ez már üledékes kőzet lesz, ami sokkal többet el fog árulni arról, hogy milyen lehetett ez a terület akkor, amikor még vízzel borított volt, hiszen az üledékes kőzetek akkor keletkeznek, amikor víz alatt vannak, ez elég egyértelmű. Tehát
mert, hogy, mert nem tudom, hogy ezt említetted, de mert hogy azért vették célba a Jezero krátert, mert?
Mert ezen a területen biztosra tudják, hogy folyékony víz volt. Ugye ez egy...
Melyik fotó az?
Kiszáradt tómeder, ugye?
Így van. Kiszáradt tómeder, így van. És egy folyóvíz táplálta. Szerintem Szabi mindjárt be is rakja róla a képet.
A 652 kép közül talán megtalálod.
Megvan, megvan, megvan.
Ilyen szorgalmas voltam, és hintögettem a dolgot.
Igen, szóval... Tehát ezen a területen volt, ugye? Ez a terület volt. És volt, ez pont nem mutatja, de van egy torkolat, ahol valószínűleg, ahol látszott, ahol a víz úgymond kifolyt ebből a
látszik
mederből.
Látszik igazából a kép legbal oldalán.
Tehát
ez
az
már a torkolatnak a nyúlványa,
ez,
így van.
Vagy
így
ez
van.
Itt?
Most nem látom, hogy melyiket mutatod, mert benne van egy másik ablak.
Ja, igen. Ez belsős információ. Arra Three Arra? Forks felirat van.
Így van. Így van, az már a delta torkolatnak a nyúlványa. Tehát az már az egykori Jezero folyó által lerakott hordalék lesz. Az lesz a Perseverance-nek a végső, vagy hát nem a végső, mert nyilván utána még folytatni fogja a küldetését, de az az elsődleges cél, hogy oda elmenjen, és abból a delta torkolatból mintát vegyen. Akkor azt is meg tudod mutatni, hogy most hol van.
Igen, most van a síta. Ez...
Így van, aha, ott, így
tehát
van.
Itt van most akkor.
Tél.
Ezt tudjuk, hogy ez körülbelül mekkora távot tett meg?
Hát eddig 2,67 megtett kilométert tudhat maga mögött. Ugye a landoló zónától a dél séta elnevezésű területig. Hát én így ránézésre azt mondanám, hogy háromszorosa. Főleg, hogy ott tesz egy kitérőt kelet felé megkerülni egy becsapódásos krátert is. De nyilván van ideje.
Van.
Ugye az elődje is, Curiosity is már 10 éve rója a marsi sziklákat, úgyhogy pár éven belül szerintem a kráter, vagy a torkolathoz el fog érni. Attól is függ persze, hogy közben hány helyen áll még meg majd mintákat venni.
Nagyon érdekes információt írt Bohóki Zoli, azt írja, hogy Jezero amúgy magyarul épp tavat jelent.
Igen.
Jezero, ezen rúgóztunk az élőadás előtt, hogy ez Jezero vagy Jezero, de hát ez most abszolút részletkérdés.
Ha spanyolok lennénk, akkor meg Jezero lenne.
Igen.
Vagy ha portugálok, akkor meg Jezero. És akkor minden hát... különböző kiejtés szerintem már...
A fontosabbakat lefettük.
Le vagyunk fedve.
Igen. Jó. Még nem tudom, hogy még ehhez tartozik-e, vagy az Ingenuity-hez?
Nagyjából végeztünk, annyi még, hogy aki szeretné böngészni, az a mars.nasa.gov oldalon talál úgymond nyers képeket, tehát oda mindegyik kép felkerül, amit a Perseverance átküld, még a hibás képeket is. Fekete-fehér képek, színes képek, van ott minden. Eddig több mint 160 ezer ilyen nyers kép érkezett vissza a Marsról.
Szépen termel.
Szépen termel, és még nincs ott egy éve.
Szkeptikusok hát biztos most elgondolják, hogy na, a CGI gyár csak úgy pörög. Biztos izény.
Hát,
tehát azért, azért mennyire érdekes, hogy valakinek ez szimpatikusabb magyarázat, mint az, hogy tényleg ott vagyunk. Tehát az azért... Ez azért ezen érdemes egy pillanatra elbogarászni, hogy tényleg itt vannak a bizonyítékok. Tehát, érdekes világban.
Ira Gábor írja, hogy Szegeden meg Jözörő.
Így van.
Közben érkezett még egy kérdés, jelenleg hány aktív marsjáró van? Én úgy tudom, 3. Perseverance, a kínaiak marsjárója.
Curiosity.
És a Curiosity.
Igen.
Többi már nem aktív. Hát illetve az Insight, de ugye az sem marsjáró, hanem az szonda.
Hát ez szonda egy helyben áldogál, igen.
Így van.
Az Opportunity pedig már nem működik.
Hát ő elhallgatott. Spirit már korábban, Opportunity ő 11 évig bírta, de 3 éve talán most már ő is elhallgatott. Úgyhogy igen, jelenleg 3 aktív.
Igen, mert ugye az Opportunity volt az, amelyik még napelemeket használt, És ugye ez volt valamilyen szinten a rákfenéje. Ugye volt ez a hatalmasan nagy pár éve, 4 éve? 3 éve, 4 éve volt ez a hatalmas, igen, mert most volt Mars közelség ebben az évben, 3 éve akkor valószínű. Volt egy óriási ilyen globális porvihar, és azt hiszem az tette be a kis ajtót, ha jól emlékszem, de nem vagyok benne biztos. Gergő egyébként írja, kutatás magyarul, Gergő, hogy szláv eredetű szó jével kell mondani magyarosan, ahogy le van írva, jezoró. Na.
Akkor köszönjük.
Akkor ezt helyre tettük. Köszönjük szépen, Gergő. Jezoró. Jezoró.
Ha már szóba hoztad a napelemet, most nem igazából nem témája a mostani beszélgetésnek, de ugye az Insight is ezzel a problémával küzd. Uh-huh. És ott meg egy elég egyedi módszert találtak ki arra, hogy letisztítsák a napelemet. Annyi, hogy a kis markolókanállal, vagy nem tudom, hogy nevezzem ezt, felmarkolnak egy adag port, marsi port, és leszórják a napelem mellett, és a szél, ahogy belekap, a napelemről lesodorja a porszemcséket. Ugye ez a durvább talaj magával ragadja a finomabb porszemcséket, igen, és így tisztították a napelemeit. Szerencsére úgy néz ki, hogy működik a módszer, és továbbra is tudott méréseket rengéseket detektálni.
Jó, én akkor megoldották így ennyivel, hogy...
Ja. Igen.
De igen, ezt sokszor kapunk ezzel kapcsolatban kommentet, hogy miért nem tesznek rá valami seprűt, amivel letisztítják, vagy egy kis motort, amivel rezegtetik. Erre nem tudom a választ igazából. De biztos megvan rá az okuk, hogy valamiért.
Igen.
Így kivitelezik. Tehát nem hiszem, hogy őnekik ez nem jutna eszükbe, inkább csak plusz hiba forrás, nem akarnak.
Hát meg plusz tömeget is jelenthet nyilván az a mechanizmus, ami ugye esetleg mozgatná a napelemeket ide-oda.
A kínaiak meg megoldják. Még egy
erősebb rakétát.
Igen. Még egy apró információ, Mazsa. Dénes Anita is írja, hogy a jezeró csehül is tavat jelent, valamint ez pillanat, Mr. Yeti 89. Ozeró uránul. Az ukrán uránul?
Az valami ukránnak kell lenni szerintem, igen.
Igen. Na, oké.
Okay. Jó, és akkor...
Jezeró.
Szerintem
Jezeró, oké, okay, Jezeró, elnézést.
Jezeró.
Gergő elgépelt.
Ez kész, ez már elment.
Ez már Jezeró marad. Jezeró, igen, oké. Okay. Na, jó, oké. Okay.
Végül az Ingenuity, ami ugye a...
Kis kedvencünk.
Perseverance-nek a kis utitársa volt, és ő volt az, vagy hát nem ő, hanem ez az eszköz volt az, amelyik messze túlszárnyalta az elvárásokat, szó szerint szárnyal. Háromszor,
történelmi.
Háromszor annyi repülést tudhat maga mögött, mint amennyit maximálisan elvártak tőle. Ugye 5 repülést céloztak meg vele, és azt mondta annak idején a NASA csapata, hogy ha már sikerül vele felszállni, az 90%-os siker nekik. Ehhez képest most tartunk 15 repülésnél, és... Az 5. repülésig még csak ilyen demonstrációs küldetés volt, és azt vizsgálták, hogy hogyan repül a gyenge, vagy hát a, hogy mondják, ezt nem találom a szót, a ritka légkörben helikopter, és ezt az első 5 repülésen kitapasztalták, és akkor a 6. repüléstől pedig azt mondták, hogy jó, akkor a Perseverance kap egy utitársat maga mellé, sőt nem csak utitársat, hanem úgymond felderítőt, és az Ingenuity-t küldik mindig a Perseverance elé, vagy éppen mögé, és ő deríti fel számára a terepet. Például ez azért hasznos, mert így a levegőből láthatják az esetleges akadályokat, amik könnyedén a Perseverance-nek a vesztét jelenthetik. Ugye ez a Dél-Szita nevű terület eléggé ilyen homokos, homokbuckás, amiben, hát nem azt mondom, hogy elakadna a marsjáró, de biztos, hogy nem tenne jót neki, hogyha belefutna egy nagyobb homokbuckába. Illetve az Ingenuity még célpontok után is kutat, hogy miből lehetne mintát venni. Ugye ezt légi módon ők felderítik, és hogyha látnak egy potenciális mintavételre alkalmas szikladarabot, akkor azt fényképekről kiértékelik, és odaküldik a Perseverance-t. Ami azért eléggé nagy fegyverpény szerintem. Ez alatt 15 repülés alatt 3 kilométert tett meg, tehát még többet repült, mint amennyit a Perseverance megtett a Földön. És ugye ő is egy kihívásokkal teli időszakkal néz most szembe, mert az évszakváltozás miatt a Mars légkör elkezdett ritkulni, még tovább. Az Ingenuity 0,0145, ezt nem fejből mondom, hanem puskázom, ennyire nincs jó.
Na, de fejből mondtad, azt én tudom.
Szóval 0,0145 és 0,0185 kg per köbméter sűrűségű légkörre tervezték. Ez az optimális működési tartományba, és jelenleg, amikor a 14. és 15. repülését végrehajtotta, 0,012 kg per köbméter a Marson a légkörnek a sűrűsége, ez mindössze a Földinek az 1%-a. És éppen emiatt kitalálták, hogy úgy lehet folytatni a küldetést, hogyha a rotoroknak a fordulatszámát megnövelik. Eredetileg 2537 volt az optimális működés, átlagos működés, ugye ez változik, ahogy fel és leszáll, mert ugye ezzel tudja kontrollálni a magasságát, de 2537 volt az az átlagos működés, ami úgy optimális volt a számára, és jelenleg a most 2700-on pörögnek a lapátok, úgymond, de már letesztelték, 2800 fordulat per perces sebességgel is működik, tehát hogyha még tovább ritkul a légkör, valószínűleg akkor is fog tudni repülni. Úgyhogy reméljük, hogy még sokáig működőképes marad, mert én úgy látom, hogy nagyon hasznos tevékenységet végez, és nagyon jó látni azt, ahogy a Mars az úgymond levegőből, idézőjelben levegőből kinéz.
Igen.